A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Tűvelem dr. Bíró Szabolcs, vegyészmérnök, kutató. Milyen csatornák állnak a rendelkezésedre, hogy ezeket az információkat megoszd? Most például beszélsz itt a rádióban,
vagy többi,
de hogy egyébként mi cikkeket írsz?
Meg könyveket.
Könyveket, igen.
És hogy ez az egész, ez még egyszer, én csak elmondom, és aki kíváncsi rá, az dönthet. Szóval én nem, bennem nincs ilyen messiás vonal, hogy ó, majd megváltoztatom. Nem akarok megváltoztatni senkit. Tehát, hogy mindenki abban hiszek, hogy mindenki magát tudja megváltoztatni, hogyha akarja. Ha nem akarja, az is jó.
És ez a kényelmi faktor, amiről ugye most beszélgetünk folyamatosan, ez mennyire érzed, hogy gátolja az embereket abban, hogy tényleg alkalmazzák ezeket a például tőled származó hasznos információkat?
Én azt gondolom, hogy nagyon jelentős ennek a faktornak a befolyása, hiszen, hogyha belegondolsz, pont most az e-cigarettákról írtam egy kisebb bizét, ilyen hívjuk dolgozatnak, azt a mindenit. Teljesen le vagyok döbbenve egyébként, hogy például ugye az a folyadék, ami benne van, az annak a bomlás terméke, az rendkívül toxikus. És számomra teljesen döbbenet volt, hogy akkor miért ezt használják, de nem tudom a választ, csak azt tudom, hogy nagyon durva, és hogy a benne lévő aromák például, azt hiszem közel 8000 féle íz molekularól beszélünk, azok olyan kémiai reakciókat alakítanak ki ott a hevítés hatására, aminek döntő többsége ismeretlen számunkra. És ugye itt az a gond, amikor tüdőbe kerül valami, tehát amikor belélegezik, ott nincs védelmi vonala a szervezetnek. Hogyha megesszük, akkor ott a máj valamit tud mókolni, de a tüdőnél nincsen, nincs mese, ott gyulladás lesz. Uh-huh. Na mindegy, nem akarok belemenni, ez csak számomra...
De belevehetjük, ez tök érdekes téma, nagyon sokan használják. Ugye a normális cigiről áttértek erre.
Igen, de hogy ez megint mindenhol a marketing, hogy, mert hogyha ha eldobhatós, akkor nagyon rossz minőségű lesz a fém rész benne, ugye ez a hevítő kamra, onnan nehéz fémeket fognak belélegezni azok, akik sokkal nagyobb mértékben, mint hogyha egy jobb minőségű e-cigarettát használnának, de ugye az e-cigaretta összetétele egy gyakorlatilag propilénglikol, glicerin, nikotin és aroma. Elvileg rendkívül egyszerű, de a propilénglikol és a glicerin hőbomlása az nagyon aggályos. Az aromák azok olyan kémiai reakciókat okoznak, amiről nem nagyon tudunk semmit, a nehéz fémek bejutnak a hevítőkamrákból, és talán még nem is beszéltünk arról, hogy a műanyag gyakorlatilag az a tartály, ami tartalmazza ezt a folyadékot, az tele van lágyítóval, meg olyan hormon modulánsnak hívják azokat az anyagokat, ami a hormonrendszerbe bezavar. Ezeket szépen kioldja a folyadék állás közben, mert a propilénglikol és a glicerin is nagyon jó oldószer. És akkor szépen a műanyag adalékok, ezt úgy hívják, hogy belemigrálnak, és utána szépen a fogyasztó az belélegzi. Nem jó.
Akkor ennek a káros hatásai majd csak most kezdenek nyilvánvalóvá válni, ugye? Mert hogy...
Hát ugye itt az a kérdés, hogy ugye itt is van egy ilyen időeltolódás, hogy amikor elkezdenek hoppá, vannak esetek, nem tudjuk, hogy mitől, akkor utána eltelik még valamennyi idő, akkor elkezdik vizsgálni, akkor a vizsgálatnak van ideje, egy publikáció, amíg átfut mondjuk egy év, aztán eltelik még 5 év, és akkor felfigyelnek rá, szóval akár 10 év is eltelhet, de már most azért nagyon sok információ áll rendelkezésre, és az én személyes véleményem az, hogy ez még problémásabb, mint a klasszikus dohányzás.
És mostanában a látókörülbe került valami hasonló, ami ennyire meglepődtél, hogy használjuk, és ugyanilyen veszélyes lehet, és mondjuk újításként indult?
Hát például a géllakkok, az megint egy nagyon érdekes, ugye nagyon népszerű, de hogy azok, akik használják, nem tudom, hogy tisztában vannak-e vele, hogy egy térhálósítási elég komoly kémiai reakció megy végbe a körmükön. És ugye van benne egy oldószer, amit tavaly ősz óta tiltanak, ez a TPO, ez a rövidítése, de semmi gond, mert az iparág már megtalálta az LTPO, ugye ez a sajnálatos helyettesítés, megtalálta ezt a variánst, ami nem por, hanem folyadék, gyakorlatilag rendkívül hasonló a kémiai szerkezete, csak erről még nem áll elég toxikológiai információ rendelkezésre. Egyébként csak egy zárójeles info, érdekesség, hogy az ember által előállított idegen anyagok száma 200 milliós nagyságrendű. Tehát, hogy ezt érdemes ízlelgetni, ezt a számot, tehát rendkívül nagy számról beszélünk, úgyhogy mindig lesz új, ezt ilyen analógnak hívják, és akkor szépen beépítik majd ez a LTPO, erről majd kiderül pár év múlva, hogy ez is problémás, még problémásabb, mert kisebb a molekula, könnyebben be tud jutni a körömlemezen keresztül. Igen, ez egy komoly veszélyforrás szerintem, mert ráadásul, hogyha valaki allergiás lesz erre, az azt jelenti, hogy a szervezete soha többet nem fogja elfelejteni, ezért nem fog, hogy a fényre keményedő fogászati tömésekbe is használnak ilyen anyagokat, akkor nem fog tudni ilyet kapni, nem fog tudni csípőprotézist, vagy tétprotézist, mert abban is használnak ilyen anyagokat, úgyhogy kimarad egy csomó mindenből, mert a szervezete után ezt nem fogja tudni tolerálni. Ezt most nem riogatni akarok.
Világos. Csak nem minden összefügg.
Abszolút, igen. Tehát hogy az igazán jó az lenne, ha visszatérnénk a gyökerekhez. Tehát, hogy
az mi?
Hát azt, amit csináltak az őseink 100 évvel ezelőtt, vagy 200 évvel ezelőtt.
Hogy akár visszamehetünk a fára is, tudom, amikor a Voltaire mondta Rousseau-nak, hogy akár vissza is mehetnénk a fára. De ez tök érdekes etikai kérdés, meg filozófiai kérdés. Nem?
Abszolút, de hogyha megnézzük az élelmiszerünket, hogy tenyésztik az állatokat, hogy termesztjük a növényeket, tehát hogy ez elég riasztó, hogy mindig ez az egyik példám, hogy ha otthon valaki paradicsomot termeszt, akkor a fürtös paradicsomban soha nem lesz piros, egyformán piros mindegyik szem. De ha az üzletekben megveszük, akkor mindegyik piros. És akkor gondolkozzunk már el, hogy miért? Mert hogy az úgy van mesterségesen érlelve az egész.
Tehát a természetes termelésre kell újra visszaállni.
Hát persze.
Szerinted ez a jövő, hogy ez az egyetlen megoldás.
Ez az egyetlen megoldás, így van. Mert hogy gyakorlatilag a jövő generációi krónikus betegségek tömkelegével fognak együtt élni. Tehát ugye már a Magyar Statisztikai Hivatal, azt hiszem a férfiaknál 56 év az az előre jósolt időpont, ami után mi krónikus betegségekkel együtt fogjuk leélni az életünket. Tehát, hogy ez egy külön kategória, ami szerintem nem normális, hiszen a természeti népeknél nincs ilyen. Tehát ez az életmódunk.
Uh-huh. De a várható élettartam viszont mégis magasabb. Úgyhogy hát, a gyógyszeriparnak, vagy a egészségügyi ellátásnak köszönhető
hát
nyilván.
Hát persze, de hát gondold el, hogy míg a természeti némeknél az tizedeli az embereket, hogy kapnak valamilyen fertőzést, eltörik a lábuk, és nem tudnak vele mit csinálni, vagy van valami olyan baleset, hogy nem tudják lekezelni, itt a modern orvostudomány ezt le tudja. Viszont a mi modern orvostudományunk nem tud lekezelni a krónikus betegségek döntő többségét. Tehát tüneti megoldás van. Tehát az, igen, hogyha valaki refluxos, hány ember refluxos? A refluxnak az az egyik oka, hogy nincsen elég gyomorsav, illetve a gyomorsav kémhatása, savassága nem savas. Mert hogyha hármas, gyakorlatilag a pH a gyomorba, akkor bezár a gyomorszáj, és jó az emésztés. Hogyha nagyobb, mint három, az is savas még, de akkor nem zár be a gyomorszáj, és a nyelőcsőbe felfröccsen gyakorlatilag a gyomornak a tartalma, és ezt hívjuk refluxnak. És mi a megoldás? A klasszikus megoldás, hogy még feljebb emelik a pH-t, amikor végképp nem lesz emésztés, csak már nem fáj, mert nem érezzük. Uh-huh. Viszont, hogyha lefele vinnénk, akkor bezárna, igen, így van, akkor bezárna, és működne a dolog. És utána lehetne, aha, kapirgálni a felszín mögötti mélyebb rétegeket, hogy kiderülne, hogy hát lehet, hogy mondjuk a stressz kezelés, tehát hogy nem tudja az illető kezelni a stresszt, és ezért kapcsolta le a szervezet a gyomorsav termelését. De semmiképp sem megoldás hosszú távon az, hogy valakit reflux gyógyszerekre rátesznek. Ugye ez a protonpumpagátlók, stb. Mert aztán meg végképp nem lesz jó az emésztése.
Uh-huh. Olyan ez, mint valamilyen spirál, amiben belekerültünk, és akkor megy, és akkor nem látjuk a végét.
Egy kicsit az, mert hogy ugye az egyik tünetre kapjuk a másik gyógyszert, meg a harmadikat, meg a negyediket, de hogy még egyszer én nem bárdot akarok a gyógyszeripar, mert nem erről szól ez a beszélgetés, hanem hogy csak, hogyha erre kicsit odafigyelünk, akkor szerintem tehetünk magunkért. Én nagyon ebbe hiszek, ez is kicsit a motto, hogy vállalj felelősséget az egészségedért.
Hát igen, csak ezzel kell tenni magunkat.
Ez
hát
így
energiát.
Ez így van.
És hogy gondolod el, ugye szintén beszéltük korábban, hogy akkor mindent ugyanígy kell ellenőrizni. Mikor elviszed az autódat a szerelőhöz, nem vere át, akkor...
Ez igaz, a kérdés az, legalábbis én így vagyok vele, hogy priorizálnom kell. Az egészségem az sokkal előrébb van, átvert a, akkor maradjunk az autószerelő példánál.
Lehet, hogy el se jutok a kórházi, ha rossz a kocsim, ugye? És akkor már
igen, között, de hogy az nekem egy kevésbé jelent bosszúságot, mint hogyha valaki az egészségemmel szórakozik. Tehát ugye mivel nincs végtelen időnk, nem tudunk mindenre figyelni azért, hogy most tönkrement a nadrágom, vagy a cipőm rosszat vettem, vagy mit tudom én, oké, hát ez ilyen. De az, hogy mondjuk mit teszek, és hogy mind, merre, meddig, az azért azt hiszem, hogy sokkal gyorsabban kifejti a hatását.
Igen. Viszont, hogyha annyi energiát és időt áldozol arra, hogy ezeket a dolgokat megtudd, annál kevesebb marad arra, hogy a lelkedet építsd és erősítsd, annál kevesebbet olvasol, kikapcsolódsz.
Ez lehet, de lehet, hogy közben kapcsolódsz magadhoz, miközben ezt a folyamatot csinálod, hiszen azt hiszem, hogy az önszeretet kérdésköre az, hogy fontosak legyünk magunknak, itt mindenkinek restanciája van szerintem. Igen. Az emberek között.
Igen. Ez egy egészséges önbizalom, vagy önszeretet, vagy szerinted mikor szereti egy ember önmagát? Úgy, ahogyan te értelmezed?
Hát nekem az önbizalom, meg az önszeretet az...
Jó, bocsánat, én valóban.
De nem kell bocsánatot kérni, ne hülyéskedj. Hát ugye... Az önbizalom nekem az, amikor végigjársz egy utat, és miután végigjárt az utat, közben rád rakódik, amit úgy hívunk, hogy önbizalom. Tehát, hogy nem azért nagy az önbizalmad, mert hogy kockás hasad van, hanem azért lett nagy az önbizalmad, mert ha fújt a szél, ha esett az eső, lementél a tornaterembe edzeni. És közben önbizalmad lett.
Na lehet, az valami reakcióból jön az önbizalom, nem azért, mert ott gályázok az edzőteremben.
Az önbizalom nekem abból jön, hogy végigcsinálod a folyamatot. Uh-huh. És az úgy lesz. Az önszeretet, az szerintem az egy nagyon komplex. Nem tudom, hogy ezt ki tudom-e jól fejteni.
Ahogy gondolsz, nem precízen, pontosan, csak érdekel. Érdekel, hogy egy kutató, aki alapvetően vegyészmérnök, és inkább a reáltudományokból jön, hogyan nézi azt a területet, hiszen ugye te magad is elismered ennek a fontosságát.
Abszolút.
Tehát, sőt, így van. Az elején már fölhívtad erre a figyelmet. Egyébként, hál' Istennek, ezzel is egyre többen foglalkoznak, csak nem biztos, hogy jó előjellel. Tehát a spiritualitás, meg ez egyre többet kerül elő a mindennapokban.
Abszolút. Én is ezt tapasztalom. Tehát, hogy az önszeretet szerintem, amikor tudunk úgy igazán kapcsolódni magunkhoz, fel tudjuk mérni a szükségleteinket, és a lehető legkevesebbszer bántjuk magunkat a rossz döntéseink miatt. Mm-hmm.
És mondjuk nem akarunk sokkal többet, mint ami a valós szükségletünk.
Ja, persze, én mindenképpen szétválasztanám ilyen szempontból az elme játékát, meg a szívnek a játékát. Aha. Tehát, hogy nyilván ez keveredik, de hogyha valaki tudja, hogy hova kell figyelni, akkor az, amikor valaki különb akar lenni valakinél, az mindig az elme. Elmének a játéka, hogyha valaki meg akarja mutatni, az is az elme játéka. A szív szerintem csak úgy, az úgy van. És ő nem akar semmit. Uh-huh. Csak létezni. Tehát, hogy ezért van az, legalábbis szerintem, hogy amikor az emberek korban előre halad, tehát, hogy megöregszenek, akkor olyan dolgokat is észre tudnak venni, hogy milyen szép a virága, mert egy 20 éves nem.
Igen.
És hogy ez mind a segíti azt, hogy a mostban legyél, hogy kapcsolódj magaddal. Igen. És szerintem ez egy tök izgalmas dolog.
Igen. Vagy akár ilyen a bambulásnak a szerepe, amit én nagyon szeretek, és van egy pejoratív szó, mit bambulsz már, fiam? Hát,
veled értek egyet. Szerintem, sőt, hogyha megnézzük régen az úgynevezett unatkozás, mikor gyerekként az ember unatkozik, akkor az egy lehetőség, hogy magunkkal kapcsolódjunk. De ugye a mostani technológiák gyakorlatilag ezt...
Igen. Igen, meg ha unatkozunk, akkor ránk van szólva, hogy miért unatkozunk, és igazából fel kell ismerni az unatkozásnak a jó részét.
Abszolút, így egyet értek vele.
Egyébként erről ilyen filozófusok is írnak, ugye Heideggernek, az a Dasein, meg stb. Az ott lét, meg a jelenlét, azt szerintem mindenhez kapcsolódik.
Én nagyon-nagyon így gondolom. Uh-huh.
Te mióta kezdtél ilyenekkel foglalkozni, mint természettudós?
Hát szerintem az elmúlt mondjuk ilyen 7 év, ilyesmi. Aha.
És mi volt a trigger pointod, amikor először érezted, hogy ez egy fontos?
A válásom.
A válásod. Aha.
Én azt tapasztalom, hogy az ilyen nagyobb fordulópontok mindig valami traumához kapcsolódnak.
De igazából segített téged abban, hogy a világlátásod olyan legyen,
mint amilyen... Én azt gondolom, hogy minden, ami történik velünk, az segít. Tehát, hogy én abban hiszek, hogy a legjobbat kapjuk, és a legjobb alatt azt értem, hogy amire szükségünk van. Tehát, hogy nem az, amivel a legjobban érezzük magunkat, és én ezt szoktam így mondani ilyen kisebb társaságokban, hogy szerintem, hogyha visszagondol mindenki a saját életére, nem nagyon tud, sőt, azt mondom, hogy nem tud olyat mondani, olyan történést, ami nem azért történt, hogy a javát szolgálja.
Uh-huh. És a magaddal, a lelkeddel foglalkozás az adott esetben később ennek az eredményeit kamatoztatni tudtad a tudományos kutatói, vagy termékfejlesztői munkádban is? Azt gondolom, hogy igen.
Abszolút így van. Abszolút. De ugye, ahogy mindannyian változunk, változik körülöttünk a világ is. Tehát én a Hamvas Bélát például nagyon szeretem, és ugye ez a olyannak látod a világot, amilyen te vagy, én ebben hiszek. Tehát, hogyha meg akarjuk változtatni a világot magunk körül, akkor magunkat kell megváltoztatnunk. Én ennek vagyok a híve.
Hát, csak ez a legnehezebb.
Tudom. De hogyha magunkat nehéz megváltoztatni, ennyire nehéz, akkor hogy képzelhetjük, hogy másokat meg tudunk változtatni? Hát sehogy.
Hát igen, másokat lehet, hogy egyszerűbb nézni, főleg a tudós szem azt mondja, hát hogy a világot, az objektív valóságot vizsgálom.
Igen, de ugye ez olyan, hogy a világban annyi minden van, hogy csak egy szegletét nézzük, és tudománynak meg azt hívjuk, amit különböző műszeres módszerekkel tudunk bizonyítani. Tehát a tudományon kívüli világ, az sokkal tágasabb.
Igen.
És így számtalanszor kiderül, hogy amit ma mi tudománynak gondolunk, az majd 2 év múlva nem úgy van. Tehát egy semmit hát sem tudunk.
Meghaladta az új eredmény, meghaladta
abszolút,
a réget.
Meg kiderült, hogy az nem úgy volt, mert így, meg úgy, meg amúgy, vagy csak egy kis részletét láttuk, úgyhogy a tudomány azt szerintem így kell kezelni, hogy az bármikor változhat, semmi sincs kőbevésve. Ugye a ptolemaioszi világkép, hogy minden a föld körül forog, minden égitest, utána Kopernikusz ezt máshogy gondolta. Addig az volt a tudomány.
De attól még a ptolemaiosz észrevétele akkor még persze, az releváns
persze.
volt, igen.
Így van. Tehát, hogy ugye ez ilyen vitáknál is azért látszik, hogyha van, aki azt mondja, hogy ő tudja az egyetemes igazságot, van, aki meg azt mondja, hogy okay, én nekem más a véleményem, de elfogadom, hogy a tiéd ettől eltér, és kész.
Szerinted van olyan külön, hogy lélek?
Szerintem igen.
Tehát természettudományos beágyazottságot nem mondja azt, hogy nincs, hanem nem...
Abszolút nem. De hogyha megnézzük az elmúlt mondjuk 100 év legnagyobb koponyáit, szerintem mindenki ugyanezt mondta volna. Most nem magamat kívánom párhuzamba állítani, hanem csak az, hogy gyakorlatilag ugye akkora rend van ebben a világban, hogy ez így egyszerűen felbecsülhetetlen, hogy ezeknek az egésznek a működése, meg tehát, hogy nagyon-nagyon sok mindent nem tudunk még.
Foglalkoztatnak a végső kérdések egyébként? Emberként mit tudom, hogyan jön létre a világ, megismerhető a világ, Isten, nem Isten, stb.
Valamennyire foglalkoztat, de hogy mivel tudom, hogy erre nincs igazán kézzelfogható válasz, ugye ez a fejem és a szívem időnként így perlekedik egymással, meg hogy mindegy, ez egy izgalmas létezési forma, nehéz nekem ebbe így állást foglalni.
Aha, igen, tehát néha, hogy konfliktusba kerülsz magadban.
Folyamatosan, hogy a megérzéseim, én azt gondolom, hogy a megérzések fontosak, és alábecsüljük ezeknek a fontosságát, és sokszor a megérzéseim szembe mennek a fejemmel, utána a kísérletnél meg tök sokszor kiderül egyébként, igen. hogy vicces, de hogy a megérzések azok nagyon jó irányba viszik a dolgot, csak figyelni kell rá, és ez is egy kapcsolódás önmagaddal.
Még szerencsé, hogy azt mondtad a műsor előtt, hogy a konkrét kérdéseket szereted, most aztán elmentünk filozófia irányba. Ez nem gondoltam, hogy a vitaminoktól eljutunk a Isten létéig, vagy nem létéig, ugye? Tehát ez...
Igen.
Nem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, lejárt az időnk. Gyere máskor is, és akkor konkrétumok mentén is tudunk beszélgetni.
Köszönöm szépen a megkívást.
Köszönöm.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.